Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el, a külképviseleteken dolgozó kollégáik állandó ügyeletben vannak. A bejegyzésben a térség országaiban tartózkodó magyarokat a konzuli védelemre való haladéktalan regisztrációra, az odautazókat pedig utazásuk elhalasztására kérte a miniszter. Újabb csapást szenvedett el a szlovák külügyminisztérium szerint a nemzetközi jog az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadással szombaton. A szlovák kül- és európai ügyi minisztérium sajnálattal állapítja meg, hogy a fegyverek ismét elsődlegességet élveztek a diplomácia előtt. A szlovák diplomácia elítéli ezt a lépést, és minden érdekelt felet arra szólít fel, tanúsítsa a lehető legnagyobb önmérsékletet, és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. A háborús lépések ismét a polgári személyek szenvedéséhez vezetnek mindkét oldalon, és kiszélesíthetik az amúgy is instabil helyzetet az egész térségben, olvasható a tárca honlapján közzétett közleményben. Az a kormány, amelyiket most megválasztjuk, fog dönteni háború és béke kérdésében 2026 és 30 között. Jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök szombati háború ellenes gyűlésén Esztergomban. Orbán Viktor azt mondta, ezért kell nekünk olyan kormányt választani, ami nem befele visz bennünket a háborúba, nem adja el Magyarországot egy tál elencséért, meg három brüsszeli szalomba hátba veregetésért, meg két jó fotóért, hanem a magyar melósok mellett áll ki, meg a magyar emberek mellett áll ki. Zelenszkij támad és hazudik, nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket. Erről beszélt Mencer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Háború ellenes gyűlés, Esztergom. Rengetegen vagyunk és folyamatosan jönnek az emberek. Mindenki látja, hogy Zelenszkij politikája támadásként zárta le a barátságkőolajvezetéket, nem engedi be a szakértőket. Pontosan azért, mert hazudik, mondta a kormánypárti politikus. A vezetéknek semmi baja nincs. Politikai támadás az, amit az ukrán elnök csinál. Így akarja segíteni a Tisza pártot és a tiszás bábfigurákat, fogalmazott Mencer Tamás. Nem csak ukrán-orosz békére van szükségünk, hanem egy új európai biztonsági rendszerre is az összeomlott helyett, közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Esztergomban. A kormányfő kiemelte, az új rendszer része kell, hogy legyen egy hosszú távon is biztonságot adó erőegyensúly, ezen belül is egy fegyverzetkorlátozási egyezmény, mert így érhető el, hogy észszerű keretek között legyen a hadseregre költött összeg. Hozzátette, a növekvő katonai kiadások olyan fontos területekről vennék el a forrásokat, mint az egészségügy vagy a gazdaságfejlesztés. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy lezárta a barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban. Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni, jelentette ki a miniszterelnök. Brüsszel és Berlin verte szét a V4-et, de jövőre a lengyelországi választások után helyreállhat az együttműködés, fogalmazott Orbán Viktor Esztergomban. Kiemelte, az zavarta őket, hogy annyira megerősödött ez a számos kérdésben azonos érdekkel bíró 75 milliós országcsoport, hogy a vitás kérdésekben a francia elnöknek és a német kancellárnak meg kellett egyeznie velük. Végül az időjárásról. Vasárnap felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, majd nyugat-északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet húzódik hazánk fölé. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége László Zsolt színész. A művész jelenleg a Radnóti Színház társulatának tagja, a két legfrissebb bemutatóban is játszik, Lucy Kirkwood drámájában, a Gyerekekben, illetve Pintér Béla klasszikusában, a Parasztoperában. De láthatjuk őt a Centrál Színház két siker előadásában is, a Networkben, illetve Molnár Ferenc Játék a kastélyban című vígjátékában. László Zsolt nemrégiben ünnepelte 60. születésnapját, és egy ilyen kerek évforduló mindenképp alkalom az eddigi pálya összegzésére. Az interjúban érintjük a miskolci gyerekkort, a Földes Ferenc gimnázium meghatározó szellemiségét, még a helyi színházról is beszélgetünk, ahová azonban nem vezetett útja. Annál inkább vezetett a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a Radnótiba, de volt társulati tagja a Nemzetinek, az Új Színháznak és a Székesfehérvári Vörös Marti Színháznak is. Voltak persze szabadúszó évek is, sok filmszerep is megtalálta, szinkronizálni is gyakran hívják, s nagy örömét leli, a harmadik figyelmeztetés nevű színészzenekarban pengetni a húrokat. Öt gyermeke közül kettő elsőre a színészi pályát választotta. Most úgy tűnik, Panna mégis inkább internetes újságíró lesz. Gazsi viszont a Szegedi Színház társulatában kap szerepeket. László Zsolt ma is rengeteget játszik. Talán már pihenne is néha. Ebben az évadban vár még rá egy fontos szerep a Radnótiban, Tony Kushner Angyalok Amerikában című drámájának második részében, amely darabban annó már a Nemzeti előadásában is játszott. De pályáján elsősorban nem szerepekben gondolkodik, hanem tehetséges emberek együtt játékában. Ennek örömét megélhette a Parasztoperában és a Gyerekekben is. E két új bemutatóval kezdtük a beszélgetést.
Kezdjük azzal, ami a legutóbbi előadás. Decemberben mutattátok be a Parasztoperát, Darvas Benedek és Pintér Béla immár klasszikusát. Általában Pintér Béla mindent maga szeret megírni, megrendezni és a főszerepet eljátszani, és ez az a darab, amit elengedett. Láttam már más társulatoktól is a Parasztoperát. A tiéteket Szikszai Rémusz állított a színpadra. Ebben az előadásban te az apa szerepét játszod, az örömapa szerepét. Ugye ez opera. Kell benne tudni énekelni, vagy legalábbis énekbeszélni mindenképpen, de nagyon komoly énekszámok is vannak. Ez a társulatot és benne téged mennyire tett próbára? Mégsem vagytok egy zenész színház.
Hát volt persze előkészület, hogy valamilyen szinten a énektudásunkat maximalizáljuk. Hát egyrészt én nem nagyon szoktam zenésekben részt venni, azt hiszem egy kezemben meg tudom számolni, de lehet, hogy kell a második, és ahhoz, hogy összevessem azt, hogy a pályám során hány zenés darabban szerepeltem. Persze furcsa volt, és izgalmas, amikor kiderült, hogy mi ezt fogjuk majd próbálni, ugye a második bemutatónk itt a Radnótiban a Parasztopera lesz. Bélának ez a darab nyilván mivel a saját társulatának írt a Darvas Benedek a zenét, tehát az ő hangmagasságaikra írta a szólamokat, ezért olyan operai énektudást nem vár el nyilván a mű, vagy az előadás. Én úgy gondolom, hogy mégis egy Pintér Béla darabról beszélünk, aztán a színészi jelenlét sokkal fontosabb. Tehát, ha megvan egy adott zenei minimum, akkor azért ez az előadás működik, mert nagyszerűen van megírva zeneileg is, meg a szövegében is, és a közönség nagyon hálás.
Rendkívül döbbenetes csavarok vannak a darabban magában, és én már nem először láttam, és mégis mindig el tudok odáig jutni, hogy hogyan tud meglepni.
Igen.
És sikerült meglepni. Igen. Most is.
Hát egy ilyen népmesébe ültött görög tragédia, de azért ne spoilerezzük.
Nem, semmiképp.
Igen. Mert egy látszólagos idill leindul az egész történet, esküvőre készül az egész család, és akkor ahogy a homokszemek kerülnek a gépezetbe, egyre több, és hát a végét az...
A végét nem áruljuk el,
nem, meg kell nézni.
Az előadást.
Én megmondom is, hogy volt bennem egy szkepszis, amikor ezt elkezdtük próbálni. Egyrészt azért is, mert hogy a Béláik a mai napig játsszák. Nagyon érdekes, mert volt egy olyan 5 órakor kezdődő előadásunk, amikor az Átriumban a Béláik szintén 5 órakor parasztoperát játszottak. És a zenészekkel viccelődtünk is, hogy figyeljetek már, vajon ők most hol tarthatnak, és mondta az egyik, a Pelva Gabi, aki abban a zenekarban is van, de ott is váltójuk van, hogy előadás közben küldtek egymásnak fotókat, hogy ki hol tart. Nagyon vicces helyzet volt, és megmondom őszintén, nekem is többször előadás közben eszembe jutott, hogy vajon a Béláik most hol tarthatnak. Tehát, hogy volt bennem egy szkepszis ez ügyben, hát hiszen az ő előadásuk még nincs kifutva. De akkor itt mindig felmerül, hogy vajon kellő érdeklődés lesz az emberekben, hogy egy másik feldolgozást is megnézzenek.
Nyilván láttad Pintér Béla féle verziót.
Igen, egyszer már még évekre ezelőtt.
Most a tiétekkel összehasonlítva nagy a változás? Tett hozzá valamit az itteni dramaturgia, az itteni rendezés?
Én először úgy gondoltam, hogy és pont azért is volt bennem egy szkepszis, mert a Béla darabjai is szerintem nagyjából, lehet, hogy hülyeséget mondok, de nagyjából olyanok, mint a Mohácsi darabok. Tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy ezt másfajta módon elő lehet adni, mint ahogy Mohával az előadások megszülettek, vagy ahogy a Béla előadásai megszülettek. És akkor bennem egy olyan erős kép volt, hogy ők a próbaidőszak alatt kitaláltak ennek a parasztoperának egy igazán ideális formai és tartalmi megvalósítást. Most nyilván ezt lekopizni hülyeség. De hogy közben abban a formában is, abban a közegben működik igazából ez az előadás. És mi meg elkezdtük egészen másként, egy kicsit a realista helyzetekből próbálni, és közben bebizonyosodott, hogy így is baromira működik. Tehát, hogy ilyen szempontból be kellett látnom, hogy nem volt igazam, hanem igen, ennek az anyagnak lehet másfajta olvasata is, és ebben a másfajta olvasatban is kiviláglik az ő zsenialitásuk, a Bencé is, meg a Bélái is. Tehát, hogy igen, nem egyfajta megoldás létezik erre a helyzetre. Hihetetlen örömet okoz, elképesztő jó próbaidőszak volt, eszméletlen sokat röhögtünk, hülyéskedtünk. Tehát, hogy ebben a próbaidőszakban minden benne volt, amiért érdemes színházat csinálni. Most kicsit elkanyarodok, vagy lehet, hogy nem akarom zenésznek titulálni magam, de mégiscsak zenélek egy zenekarban. Tehát ezt megtapasztaltam, hogy ha egy jó zene fölcsendül, akkor az másodpercek alatt hatalmába tudja keríteni a nézőteret. Amit egy prózai színház ugyan el tud érni, de idő. A zene meg pillanatok alatt egységbe tudja kovácsolni a nézőteret. Elképesztő hatalma van. És ezt nyilván mi is fent a színpadon érezzük, és hát mi is hatás alá kerülünk. Tehát ilyen szempontból egy elképesztő kohéziós erő, hogy tényleg ez egy nagyon jó zenés színdarab.
opera mellett. Az első bemutató volt a Radnóti Színház idei évadában. Lucy Kirkwood darabja a gyerekek. Ez egy háromszemélyes előadás. Egyébként én ezt láttam a Rózsavölgyi szalonban. Hegedűs D. Gézával,
Kismarival
és Egri Mártival. A Hegedűs D. Géza féle szerepet viszedítte értelemszerűen, a partnereit pedig Tóth Ildikó és Kovács Adél.
Igen.
Van egy nagyon komoly és fontos probléma, amit megközelít ez a darab, hogy itt atomtudósokról van szó, és a tudósoknak a felelőssége azért, hogy mi történik a bolygónkkal, és hogy mit hagyunk a jövőnkre, a gyerekeinkre. De ugyanakkor van egy enyhén melodramatikus vonalata ennek a darabnak, hogy a feleség mellé bejön a másik nő.
Hát igen, és azt hiszem, hogy a darab sajátosságából kifolyólag egyszer csak szerintem ez érdekesebb lesz, mint maga ez az egész atomkatasztrófás történet.
Mármint hát, a melodramatikus.
Igen. Hát mert hogy zsigerileg a nézők jobban tudnak kapcsolódni mondjuk ehhez a szerelmi háromszöghöz, ami a múltban volt. De közben meg atomtudósok, hát egy generáció felelősségéről van benne alapvetően szó, hogy mit rontottunk el a saját gyerekeink vagy unokáink számára, és ebben próbálja gondolkodásra serkenteni, vagy tovább gondolásra a nézőket. De hát ezt nyilván az összes többi előttünk lévő generáció is elmondhatna magáról. Ezzel persze nem felmenteni akarom magunkat. Hát igen, ez egy izgalmas próba folyamat volt. Fehér Balázs Benő rendező, aki összefonta a szálakat, és végső formát adott neki. Rengeteget tudtunk beszélgetni. Ezek a beszélgetések valamilyen szinten ott vannak abban az előadásban.
Én, mint nézőkből ugye azt tudom érzékelni, hogy három nagyon kitűnő színészt látok a színpadon, tehát azt gondolom, hogy van köztetek egy olyan összjáték Adéllal és Ildikóval, hogy ezért a színészi játékért ezt az előadást mindenképpen érdemes megnézni.
Hát köszönöm szépen. Én is hasonló visszajelzéseket szoktam kapni. Nem múlt el nyomtalanul az a töménytelen év, ahány éve mi ismerjük egymást. Tehát Ildikóval együtt kezdtük itt a Radnótiban a pályánkat főiskola után, ugye akkor még főiskola volt az SFE, aztán ott együtt mentünk át az Új Színházba, aztán utána külön váltak az útjaink, és a 10-ben találkoztunk így hosszú évek után először.
A Székely Csaba féle
Sebestyén a rendezésében. Igen,
és ez egy nagyon-nagyon sikeres produkció, mind a mai
napig. Hát 10 éve játszunk.
Igen, 2016-ban jöttél vissza Fehérvárról.
Igen, de már előtte volt a Platonov meg a Lír király vendégként itt a Radnótiban. 2013-16-ig volt a Fehérváron, és akkor, amikor az Adél lett az igazgató, Kovács Adél itt a Radnótiban, akkor hívott, hogy mi lenne, ha ide szerződnék, és akkor hát nem túl hosszas vacilálás után felhagytam a fehérvári létet. Nem volt könnyű döntés különben. Illetve olyan szempontból könnyű döntés volt, hogy nem lehetett nemet mondani az Adélnak, de én nagyon-nagyon jól éreztem magam Fehérváron, tényleg nagyon jó gárda volt.
Szikora János volt az igazgató, és ő egy külön korszakot vitt Fehérvárra, úgy gondolom, nagyon-nagyon remek előadásokkal.
Igen.
De te a Radnótiba kezdted a pályádat rögtön a főiskola után, és egyszer csak elmentél innen. Tehát neked a Radnóti most már másodszor az otthonod, színházi otthonod mindenképp. Akkor miért mentél el?
Hát akkor többen elmentünk, ugyanis megalakult az Új Színház Székely Gábor vezetésével. Pont. És akkor sokkal több minden szót erre nem lehetne fecsérelni.
Nem volt elég jó itt a Bálint András féle Radnóti Színház, mert annak is mindig volt egy komoly presztízsértéke.
Hát de mi akkor heten fiatalok szerződtünk ide, tehát lényegében úgy éltük meg azt az 5 évet, minthogyha vidéke lettünk volna. Annyit próbáltunk, és annyit játszottunk. Tehát nekünk megadott az, hogy főiskola után intenzíven tovább gyakoroljuk a szakmánkat. Itt a fővárosban, tehát nem kellett ahhoz vidékre menni, egy vidéki színházhoz, ahol értelemszerűen egy évadban több bemutató van, tehát többet tud dolgozni az ember. Úgyhogy nekünk itt ezt megadatott, és iszonyú hálásak voltunk érte. Most már utólag lehet, hogy ebben sincs igazam, de akkor azt éreztük, hogy ebből a tanulóidőszak státuszból nem tudunk kitörni. És hát értelemszerűen, amikor a Székely Gábor megalakította a színházat és hívott minket, akkor egyszerűen ott nem lehetett nemet mondani. Egy újdonság létrejöttében részt venni, az egy kegyelmi állapot. Azt szerintem nem mindenkinek adatik meg. És én nekem párszor megadatott. Tehát lényegében a fehérvári szerződésem is, akkor is egy fiatal formálódó társulatba kerültem bele, a Nemzeti annak idején az is ilyen volt.
94-től 98-ig voltál az Új Színházban.
Igen.
Annak miért lett vége?
Politika.
98-ban vett át a színházat Máta István. Akkor te elmentél szabadúszónak, majd egyszer csak a következően szerződéses munkahelyed a Nemzeti Színház lett.
2002-ben.
Tulajdonképpen a Sajda György féle alapítástól kezdve. Dán Tamás lett nagyon rövidesen az igazgató ott.
Igen. Hát én a harmadik bemutatóban már benne voltam, ez volt a Bánkban.
És te voltál Bánkban.
Igen, igen.
És ott nagyon jelentős szerepeid voltak. És a Nemzeti Színházban egészen 2013-ig voltál, és a Földi Robert távozásával egyben te is távoztál a színházban.
Hát ahogy annak idején a Székely Gábort 4 év után a politika száműzte a új színház éléről, és mint tudom, kiderült a szakmából is, de ez már a Gábornak a saját döntése volt nyilván, sajnos. Ugyanígy a Robinak is vége lett 2013-ban a mandátuma, és akkor jött az új vezetés.
Nemzeti Színházban töltötted a leghosszabb időt, 2002-től.
Bár most már a Radnóti idők közelít hozzá, mert az 11 év volt, most már itt a 10. éve vagyok, tehát
már
lassan lehajrázom, igen, a Nemzeti időszakot.
Tehát ez mégiscsak egy fontos időszak lehetett az életedben, visszatekintve, hogy értékeled?
Én nekem valahogy megadatott a sorstól, vagy lehet, hogy nem csak a sors, hanem én is magamra hívom ezt, hogy én kivétel nélkül mindig jó közegű színházba kerültem, vagy olyan helyet választottam, ahol éreztem, hogy jó a közeg. Például Fehérvár az ilyen szempontból egy abszolút tudatos döntés volt, ahogy ott volt a Horváth Csaba Fortéval, és több olyan ember, akit én szeretett kollégámnak tartom. Ugye a Nemzetiből akkor oda szerződtünk egy páron, Gáspár Sanyi, Radnai Csilla, Makranci Zalán. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy ott az jó. Tehát, hogy jó lenni, és abszolút az emberek miatt. Az emberek vonzanak a mai napig is, az első perctől kezdve. Az egy szerencse volt, ahogy a Radnótira ide kerültünk, és jött még 7 fiatal görög, Laci, Széles Lackó, Tóth Ildi, Kerekes Évi, Lengyel Feri, aztán később a Csankó Zoli. Tehát hirtelen egy nagyon jó társaság volt, de utána nagyfokú százalékban a döntéseim az jellemezte, hogy jó emberekkel vegyem körül magam, szakmailag. És én így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy tőlük kaptam a legtöbbet. Nyilván ez egy oda-vissza tartó folyamat. Tehát én tényleg most így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönszerűen az volt a célom, hogy tehetségekkel vegyem körül magam. Semmi más nem számított. És kanyarodtunk a Földes Ferenc gimnáziumhoz.
Miskolcra,
ahol érettségiztél. Hogy ott valahogy az volt az eredő. De most így utólag visszagondolva, már az ember néha gondolgat visszafelé, botor módon, vagy nem tudom, bár lesz is semmi közöm az összegzéshez. De azt kell mondjam, hogy az ottani barátaim is mind egytől egyig utólag, most azt kell kiderüljem, hihetetlen értékes emberek voltak. Tehát valahogy, mint a mágnes tapadtunk egymásra. Már ott, gimnazistaként.
Nemzetire kérdeztem, rá, arra válaszoltad ezt, hogy változó volt, de sok tehetséges.
Hát az ország legjobb társulata volt a Nemzeti Színház. Hát most lássuk be. Hát elképesztő emberek voltak ott. Én soha nem tudtam megszokni, hogy Karas Dezsővel és Törőcsik Marival állok egy színpadon. Pedig hát már jó ideje kollégák voltunk, de hát amikor a Mari az anyámat játszotta például a Boldogtalanokban, az nekem minden este egy csoda volt, hogy én vele beszélgethetek a színpadon, én vele üvöltözhetek, vele zsörtölődhetek, őt ölelhetem. Én ezt nem tudtam megszokni. De a Dezsővel ugyanígy. Ilyen szempontból jókor a civil évem azért megmaradt abból a gyerekkorból, vagy a gimnazista korból. Én például a Miskolci Nemzetibe járkáltunk, ugye néztünk előadásokat, fantasztikus színház volt ott, Csiszár Imre alatt vezetett. Szolnok, Kaposvár, Miskolc. Ezek voltak a színházak az országban. Ezek sokkal jobbak voltak, mint bármelyik budapesti színház akkor. Sokkal. Ezek progresszív színházak voltak.
80-as évek második feléről
beszélsz. Ez a 80-as évek első felé. Igen, igen.
Amikor gimnazista voltál.
Igen, igen, igen.
Sosem gondoltál arra, hogy végzett színészként visszamenjél Miskolc?
De eljátszottam a gondolattal. Ja, és azt akartam ezzel mondani, én soha nem voltam a Miskolci Színházban belül, hátul. Mm-hmm. Tehát én nem mertem volna oda bemenni. Amikor földes napok voltak, persze az énekarra fölléptünk, és jártam hátul, és nem tudom mi. Verset is mondtam a Nemzeti Színház színpadán. Hát az a színház, az a csoda. A legjobb színház épület az országban. De hát persze ezt miskolciként az ember nem tudja, mert hát azt tapasztalod meg, hogy ott vagy, azt látod, azt, és mindig kíváncsi voltál a következő bemutatóra, mert ott mindig történt valami, de én őket nem ismertem személyesen. Tehát én maradtam néző, és akkor igen, a főiskola után úgy kacérkodtam a gondolat, hogy milyen jó lenne ott játszani. Főiskolásként egy diploma előadásban szerepeltem ott Arthur L. Kopit, az író, ez a jaj, apu, szegény apu, a szekrénybe beakasztott engem az anyu, és az én szívem olyan szomorú című darabjában, de az a játékszínben volt. Már nem a budapesti játékszínben, hanem a Miskolci játékszínben, tehát a kis színházban. Utána voltak gondolatkísérletek, Kis Csaba ott volt, hogy akkor hív, meg nem tudom, valahogy szerencsére ez nem jött össze.
Mondtad, hogy szerencsére nem játszottál a Miskolci Nemzeti Színházban.
De most már azt kell, hogy mondjam, az ember nem egy profita, a saját hazájában van ez a mondás. Egy ideig vágtam rá, hogy jó lenne ott föllépni, de közben azt kell, hogy mondjam, hogy csak pusztán azért nem miskolci vagyok. Ez hülyeség. Másfajta törvényszerűségek mozgatják az embernek a szakmai életét.
Thank you.
2016-ban visszajöttél a Radnóti Színházba, és ennek már 10 éve. Fantasztikus, hogy megy az idő sajnos. Viszont olyan nagyszerű darabokban játszol, amik most is műsoron vannak, mint a 10, amit már említettünk, ugye Székely Csaba nagyon nagy sikere játszott darabja Sebestyén Aba rendezésében. Azért fontos ez a páros, úgy mint Székely Csaba és Sebestyén Aba, mert én pontosan emlékszem a Bányavirágra, amit Sebestyén Aba megrendezett a Nemzeti Színházban is. Igen. Miközben persze volt egy nagyon sikeres rendezése Marosvásárhelyen, és nagyon nagy izgalommal néztem, hogy mi lesz belőle a Nemzeti Színházban, és ott Stoll Andrással szerepeltetek. Ez is egy nagyon jó előadás volt. Igen.
Hát ez az előadás volt az, ami az Alföldi érából utána még látható volt. Illetve az a pár előadás a Mephistóból, ami átkerült a Vígszínházba, de azt hagyjuk, mert hogy mindent levett műsorról a új igazgató, és erre lecsapott a játékszín, és akkor a játékszínben játszottuk nagyjából 2 évadot. És én azóta Bucival nem találkoztam színpadon. Idén nyáron igen, a Könyves Kelemenbe, de én azóta nem dolgoztam vele
sem. A Centrál Színházban van az Ügynök halála, de ott azért nem találkoztok színpadon, mert te ott nem vagy jelen.
Hát igen, ő beszélget velem, úgyhogy én nem vagyok ott, és mindig mondják, hogy te figyelj, ma megint tűpontos voltál. Tehát olyan metrumot tartasz, hogy soha felvétel ugyanazt a minőséget hozom minden alkalommal.
Na, visszatérve itt tehát Sebestyén Aba rendezésében, itt a Radnótiban a 10, ami nagyon nagy sikerrel megy, nagyon fontos előadás, és amikben még látott téged a közönség, 3 tél, Angyalok Amerikában, a Futótűz is nagyon-nagyon sikeres darab.
Hát az is már 10 éve megy.
És itt az Oidipusz.
Hát ez a Robert Icke féle átirat.
Ezek már vagy most látható. Uh-huh. Ez 7 darab. Ez sok estédet elviszi? Megterhelő számodra?
Hát a 2 centállal együtt, tehát a Network és a Játék a Kastélyban együtt többet, mint szeretnék. Én egy hónapig szeretnék semmit nem csinálni. Nem tehetem meg nyilván, mert előadásai vannak, de hogy kifárasztja az embert ez a szakma.
2025-ben voltál 60 éves.
Igen.
És azért az elég publikus lett, úgyhogy azért is merek előhozakodni vele. Ez, hogy 60 éves lettél, és közben itt a fáradtságra hivatkozol, szerinted a kettő között van összefüggés?
Tehát én például, ha próbálok, akkor nem tudok egy könyvet olvasni. Befogadni nem tudok, mert nem tudok arra figyelni, nem tudok oda koncentrálni. Viszont a tanulás és plusz a szerepem való gondolkodás az egy teljes embert kíván. Tehát akkor nem tudok mással foglalkozni. Nyilván ez korábban nem volt ennyire így. Az energiával való gazdálkodás is ki a fenének jut eszébe 30-40 éves korában. Hát be kell látni, hogy annyi maradt, amennyi, hát ezt most már úgy lassan be kell osztani. Ez úgy jobban megütött most, mint az 50. Nem, mint hogyha ilyen kerek évfordulókból állna az embernek a gondolkodása, de valahogy mégiscsak megünnepeltek, meg jött rengeteg számomra nagyon kedves barát és kolléga. Tehát egy esemény volt ez a 60. születésnap többiek számára is. Én majdnem ott pusztultam a színpadon, amikor meglátta, azt hittem, hogy csak egy kis laza tortázásra megúszom, de hát nem.
Éppen mit játszottatok aznap?
Oidipusz volt. És akkor, amikor nyíltak a nézőtéri ajtók, és özöllöttek be az emberek előadás végén, akkor éreztem, hogy na, ebből baj lesz. Hát nem a szívem csücske az ilyen meglepetés. Nem vagyok így egy ilyen ünneplős fajta. Aztán azzal tudtam nyugtatgatni magam, ami rendre be is igazolódott, hogy azok az emberek, akik most jöttek miattam, hogy azok egymással is elég régen találkozhattak. És tényleg volt, akik 7-8-10 éve nem látták egymást, és akkor elég jó kis beszélgetések alakultak így itt a színház területén. De hát igen, szóval, hogy most már bejelzem, mert kifele megy, hát ez hülyeség lenne, nem ezt gondolni. Tehát, hogy jobban be kell osztani a energiákat, és egyrészt már annyira unom magam, hogy mi újat tudnék én még mondani. Tehát én már néha azt érzem, hogy nem is nagyon kéne színpadon állnom, mert már nagyon nehezen nem tudom nem ismételni önmagamat művészileg, hogyha lehet ezt a kifejezést használni. Soha nem is akartam habzsolni szerepeket, de most meg aztán végképp nem. Tehát ilyen ambícióm egyáltalán nincs.
Rengeteget filmezel. Ugye, akik nem járnak a Radnóti Színházba, és látnak itt téged nap, mint nap, vagy nem jártak a korábbi színházakba, ahol megjelentél a színpadon, azok ismerhetnek téged a filmszerepeidről, meg a szinkronhangodról is.
A szinkronhangom miatt persze felszoktak ismerni. Filmszerepekben is, hát úgy persze voltak. A jelentősek szerintem egy-kettő volt csak.
Miket tartasz jelentősnek?
Az El Niño-t, azt annak tartom, a Tökéletes gyilkost annak tartom. Amiben jó voltam, az a Kút például.
Ezek mind nem annyira ismert filmek.
Na ez az. Pont az a kategória, mint hogy a Radnóti Színház se egy nagyon ismert színház. 250 ember fér be. Engem nagyon kevesen ismernek, hála jó égnek.
De állítsátok meg, Teréz Anyu, ez Kamille egy nagyon sikeres film volt.
Valami Amerika, három.
Hunyadi sorok.
Hunyadi, tényleg. De hát a Bajszom volt hosszú hajam, senki nem ismer föl. Hála Istennek.
Kisváros, Terápia, Tűzvonalban. Kontroll, Szamba, hát egy csomó.
A kontroll miatt szoktak, igen.
És 2025-ben is, azon ki, hogy a Hunyadi akkor született maga a sorozat, igen. De volt a Lechner örökség, ez egy dokumentumfilm, igen. Amiben szerepeltél, valamint 1242 a Nyugat kapujában.
Igen. Meg előtte volt a Hadik, meg volt az Aranybulla, tehát ott a történelmi filmek engem akkor ott elértek.
Milyen gyakran keresnek meg téged filmesek?
A Hunyadi óta... A tanulók keresnek. Rengeteg szer csöng a telefonom, és mind vizsgafilm, metús, eszefés.
És ezekbe beleállsz?
Idén egybe beleálltam. Imádok a fiatalokkal dolgozni, sőt, kifejezetten jó. A Regnum Marianumban szerepeltem, amiben a Mejhő Fridának a közösségi finanszírozásból létrejött rövid filmje, amiben az Udas Dorottya, a Csoma Judit szerepelt többek között. Tehát, hogy úgy vannak ilyen apróságok, de ott sokszor azért nem jön össze, mert épp nem érek rá. És azt mondják, hogy vasárnap is lehetünk forgatni, azt mondom, hogy én akkor meg nem akarok forgatni, mert akkor szeretnék mondjuk egy napot pihenni. Tehát, hogy most már inkább azt mondom, hogy vannak prioritások sem, mint mindenáron dolgozni.
Nagy családos ember vagy, 5 gyermeked van, és 2 kacsingattak a színészi pálya felé, és ott az egyik, a fiad, színészként is dolgozik. Támogattad őket, örültél neki, vagy inkább, jaj, csak színészek ne legyetek. Hogy álltál a gyerekeid ambícióihoz?
Én az az attitűddel álltam hozzájuk, vagy állok hozzájuk, mint a bátyámmal, a mi szüleink álltak hozzánk, hogy tök mindegy, mit csináltok, csak élvezzétek. Apám operatőr akart lenni, és ez nagyon nem jött neki össze, gyári munkáját hódítás lett, abból is még az értelmiségi, tehát ilyen mérnökszerűség, de egy örökkeserűség maradt benne, hogy ő nem azt csinálhatta, amit szeretett volna. És ő ezt úgy szűrte le, hogy a saját gyerekeit azt viszont ilyen formán szabadon engedi. Tehát a bátyám például 4-szer felvételizett a TF-re, míg fölvették, és soha nem volt az, hogy akkor kisfiam csinálj valami mást, hanem gyerünk akkor legközelebb jövőre, majd nem tudom, majd sikerülni fog. Tehát én is így voltam a sajátjaimmal, hogy megtiltani nem tudom nekik, azt mondtam, nézzétek meg, milyen életem van, ezt akarjátok? És akkor azt mondták, hogy ezt. Ha bennük van a program, akkor mit tudsz csinálni? A lányommal, Pannával azért volt szerencsém, hogy őt a filmszínészet vonzotta. És egyrészt belátta, hogy hát ebből megélni, vagy egyáltalán arra várni, hogy valamelyik filmrendező egyszer csak majd fölhív, és nem tudom. Tehát, hogy erre életet nem lehet alapítani. És akkor ő próbált a Hadszínben egy ilyen színházi előadásra, és akkor rájött, hogy a színházi próbák azok baromi unalmasak az ő számára. A filmezés az meg mindig új kihívás, mert hiszen aznap az dobozban van, meg ő elképesztően kameraérzékeny, tehát való lett volna, vagy lenne is neki ez a műfaj. Na de hát, például megcsinálta a FOMO-t, semmilyen következmények, ez egy következmények nélküli ország. És akkor ő rájött, hogy tulajdonképpen ez nem pálya, és akkor ő elment szociológiát tanulni, és aztán a SFR-re, a televíziós műsorkészítő szakra, és akkor ő most egy ilyen internetes újságíró. Tehát úgy nagyjából megtalálta a helyét. A Gazsit meg ugye felvették színész szakra, és akkor ott jött az izgulás, hogy olyan tömegtermelés van színészből, hogy egyetlen mi a jó Isten lesz vele. És akkor azon imádkoztam, hogy legalább valahova leszerződtessék. És akkor egy évig nem, és akkor hál' Isten tavaly Barnát Laci hívta Szegedre, és akkor most ott Szegeden tag. És én összetettem a két kezemet, hogy legalább van valami helye.
Az föl sem erül ilyenkor, hogy te tudsz neki segíteni? Nem. Direkt nem? Nem.
Tehát... Hát így is rájuk nyomja a bélyeget, hogy persze nyilván miattam vették fel az SFR-re, semmi közön nem volt, a Fulajtárnak lövése nem volt, meg a Zsámbékinek, hogy ő az én gyerekem. Hála Istennek. Tehát ez lehet hátrány is, lehet előny is. Én nem akartam, hogy bármilyen szinten is velem azonosítsák. Így is nagy teher neki, hogy én vagyok a nyomorult apja ebben a szakmában. De most nagyon jó dolgokat csinál, én nem tudom objektíven nézni, a Pannát se tudtam, amikor néztem a filmjeit. Gazsit se, és ősszel forgatott egy inkubátoros filmet, drukkolok, hogy siker legyen, egy MMA-s harcos testvérpárról szól. Nagyon jókat hallott a forgatásom, a Schwitz Zoli is benne volt, ő volt az edzőjük, és hát csodákat mesélt róla, hogy milyen jó hangulat volt, hogy milyen jó volt a stáb, mennyire tudták a srácok, hogy mit akarnak, a rendező meg az operatőr, meg szóval én nagyon drukkolok, hogy az sikerüljön.
El tudod képzelni azt, hogy egy napon a fiaddal együtt játszol?
Nem.
Ő el tudja?
Nem tudom, ez egy annyira speciális helyzet lenne. Amikor a Bányani meg a Bálinti játszottak együtt a Rükvercet, én nem irigyeltem őket. A szerelmemmel se szerettem próbálni, amikor ilyen helyzet adódik. De nyilván nem mondanék nemet, mert nekem ők a gyerekeim. Tehát a Panna is, a Gazsi is, a Pannával most már sajnos, hogy hál' Istennek egyre kevésbé fenyeget a veszély, hogy a lányomat játssza valamiben. Nagyon furcsa lenne. Nem tudok belegondolni, nem is akarok, mert nem ült el az a híd, amin át kell menni.
Lesz még ebben az évadban egy új bemutató itt a Radnóti Színházban, az Angyalok Amerikában második része. És ezünk kívül mit látsz még magad előtt? És inkább tovább vinném a kérdést, hogy hogy látod magad előtt a jövőt? Tehát mit gondolsz a további pályádról, saját magadról?
Mi végzem a dolgomat, az Angyalok Amerikában azt nagyon várom. Bár egy kicsit rossz a timing, hogy egy év eltelik az első és a második rész között. A Nemzetiben nekünk akkor baromi nagy szerencsénk volt az Andrei Serbánnal, aki fölhívta a Kushnert, és akkor azt mondta, hogy persze, nyugodtan játszátok egybe az egészet, de amúgy az Kushner ügynöksége nem engedi egyeste játszatni. Amúgy meg nagyon hosszú ahhoz. De ez a Serbán húzott, volt össze-vissza, és akkor gyakorlatilag egy estén meg tudtuk oldani a első-második részt. Csak így van értelme. Nem tudom, hogy a világban ez hogy játsszák, hogy egyik este az első részt, második este a második részt. Fogalmam sincs. De ezzel nyilván a Kushner vagy az ügynöksége pont a saját dolgukat nehezíti meg, vagy a Kushnernek a dolgát, az, hogy ez a történet, ez egy belátható időintervallumban nézhető legyen. Mert nem biztos, hogy van az embernek kedve egy seggel megnézni a HBO sorozatot.
De a kettő egymásra épül. Tehát muszáj ismerni az elsőt ahhoz, hogy a másodikat értsen.
Igen, az első nélkül a második megnézése nem megy. De nagyon várom, meg a Pepével nagyon szeretek dolgozni. Nagy Péter István rendező a Pepe, aki az első részt is rendezte, meg aki a végét is rendezte, meg aki a Fahrenheitet is rendezte, meg aki az Istentelen ifjúságot is rendezte a színházban. Jó tehetségesnek lenni. Már nem nekem, hanem a körülöttem lévőknek. Szóval én idáig látok, és nem is akarok tovább látni. Már majd valamit hoz az élet. Mit tudom én? Úgy érzem, hogy valamit még esetleg valami nagyot kéne dobni, de önálló estekben nem gondolkozom, mert egyszerűen maga faj nem vonz, de társasága miatt szerettem a színházat. Zenélni jó lenne, csak hát a zenekar eléggé tetszhalott állapotban van a harmadik figyelmeztetés. Nyaranta van 2-3 koncertünk, azt várom, mert az jó.
Van még rajtad kívül ismert ember benne?
Gémes Antos, aki már abbahagyta a színházat, Fillár István, aki osztálytársa volt a főiskolán, Pető Gergő a Báb Színházból, Wagner Puskás Peti, ő az egyetlen zenész, ő ilyen különböző színházakban szokott színészek alá zenélgetni, Cserna Tóni. Nekem ők nagyon hiányoznak. A próbák hiányoznak, az intenzitás hiányzik, mert valahogy a szakmai tevékenységemben az ad a legtöbb örömet. Az nagyon jó érzés.
A zenélés?
Igen, az jó a fát a ölemben fogni és pengetni rajta a húrokat. Szóval szakmailag szerepre nem vágyom. Tehát pont valaki kérdezte, hogy mondjál már valamit, hogy akkor valami darab, vagy valami, amit úgy szívesen. Biztos, életemet eljátszottam már. Mit szívesen? Semmit. Szívesen gondolkodom, adnak, de én fiatalon is úgy voltam, hogy a Lír Király volt az egyetlen szinte, amit azt mondtam, hogy ez de jó lenne egyszer talán eljátszani. De ez megadatott. Úgy igazából az ügynökre vágytam, azt eljátszotta a Szolbuci, hál' Istennek, előlem, már nem előlem, de tényleg nagyon jó benne. Azért voltak főszerepek, nem egy, nem kettő, tehát csoda, hogy élek.
Lesznek még.
Biztos lesznek, csak én nem vágyom semmire.
És nem is érzed, hogy valami már végérvényesen elment, aminek meg kellett volna történnie?
Figyelj, tulajdonképpen most, hogy szegény Béla meghalt, Tar Béla, ő azt mondja, hogy megrendezte azt, amiről már mondani valója volt. Én eljátszottam mindent, amiről mondani való volt. Nekem tulajdonképpen abba kéne hagynom, de én nem vagyok Tar Béla. Én egy gyarló, szaros színész vagyok. A többiek, azok még vonzanak. Az biztos, hogy hiányoznak kollégák. Mert engem az életet, hogy bejövök és találkozok velük. Aztán valamit csinálunk, és valamiből jó sül ki, de engem semmi más nem érdekel. Tehát nincs az a szerep, amire azt mondanám, hogy Jézusom. Hát most a Serván küldött videóüzenetet a születésnapomon, belengedte így a Prosperót. Persze megható volt, meg éreztem a dolog lehetetlenségét, hogy hát ez biztos, hogy nem fog összejönni, meg akkor a gázsia van, mint aki az Isten fizetné ki az ő rendező ízét.
A vihar. Itt arra hogy igaz, jó lenne?
Tehát mindegy, bárhol. De hogy valójában el akarnám én a Prosperót játszani. És akkor azzal mondtam, hogy mit tudom én. Hát ha a Serbán rendezi, akkor elképzelhető, hogy nem mondanék rá nemet, de csak úgy magamtól kitalálni. Kell az nekem? Minek? Tényleg eljátszottam már mindent. És közben ez nem a keserűség, vagy a fáradtság, nem tudom, mit beszél belőlem. Ez egyfajta tárgyilagos visszanézése az elmúlt 40-valahány évemnek. Van benne fásultság, de van bennem kíváncsiság is. De az emberek miatt, akik körülvesznek. Mindent nekik köszönhetek.
A mai kávéház vendége László Zsolt színész volt. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Sok ezer darabot letörünk az időből. Fut a víz, és a nap neki dől, és a kék víz tükör, a kék még betör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, van ereje, semmi gond, legalább belete dobál a szívbe egy új témát. A filmzene ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés tőlőd, betű fut a főcímben. Kinyílt ma az
repülőt húz, csoda ég, relatív kihatóz, lelet könnyű lét, árad szét a szavakon túl.
Kinyílik az égbolt, ha van ereje, semmi gond,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.